Úr Jézus, köszönjük, hogy ilyen szép számmal összegyűjtöttél bennünket. Kérlek, szólj hozzánk a mai napon is. Adj útra valót nekünk, ébreszt fel bennünket abból a világból, amelybe élünk, hogy igazán tudjunk élni abba a világba, amelybe élünk, és úgy éljünk, hogy mások is felfigyelhessenek erre. Köszönjük, hogy te neked mindig van szabad, és mindig lehet hozzád fordulni, és nem olyan a te tanácsod, mint az embereké, hanem igazán hathatós, a lelkünk mélyéig tudhatolni. Ezt kérjük tőled most is. Amen. A mai igénk gyakran hallott ige, a tékozló fiú története. De én erről nem kívánok teljes terjedelmébe beszélni, mert akkor talán sokáig ülnénk itt, és ezt nem akarom, néha túlméretezem magam, és hát ez nem jó. Hanem ennek tulajdonképpen egy részletét emelem ki, ha szabad ilyet tenni. Az alapigény tehát Lukács evangéliumából való, és 15. fejezet, 11-től a 32. versig. Tehát Lukács 15, és 11. verstől a 32. versig. Elolvasom az egész tékozó fiú történetét, de igazából csak az utolsó negyed részében lévő igéket próbálnám kiemelni, bár a többéről is kevés szó lesz. Így szól a ige. Azután így folytatta, amint Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre. Ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután eltöltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki kiküldte őt földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók elé tettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint véreseik közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát. Adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és mikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gridát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott bornyút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Eddig a ige. Mindig lenyűgözött ez a történet, mert olyan csodálatos teljesség van ebben, ami szinte átöleli az emberi életnek a nagy fordulópontjait. És olyan jellegű történet, vagy olyasminek tartom, mint a szeretet himnuszát. Hogyha valami igazán értékeset akar mondani az ember, vagy tanácsot adni bárkinek is, akkor ha ezt elolvassa az ember, akkor nagy mélységei vannak, és ha valaki nem is hisz Istenbe, akkor is érzékeli azt, hogy milyen fantasztikus tömörséggel beszél Jézus az emberi léleknek a különböző állapotairól, ami itt előfordul. Itt három példázat van a Lukás 15-ben, az elveszett drachma, az elveszett lyuk, és a tékozó fiú, hát az elveszett ember. És ezek így egymásba is kapcsolódnak emiatt. A két első példázat, az elveszett lyuk és az elveszett drachmába, ami elveszett, ugye a drachma, a pénz, amit keres lámpással az asszony, vagy a bárány, akit keres a pásztor, igazából passzív szemlélője a dolgoknak. A bárány az valahol elkószált, és nem, a bárány nem keresi a pásztorát, hanem csak valahol elszédelget, de a drachma is valahol elgurult, és nem látszik. Tehát passzív szemlélője. Az ember, amikor Isten közelébe jut, amikor Istenhez közel kerül, akkor ilyen valójában, hogy csak van, éli a maga életét, Istentől távol, és egyszer csak Isten rátalál. Itt a harmadik példázat, ez a tékozó fiú példázata azt mutatja nekünk, hogy nem teljesen így van. Mert itt aktív szereplő a tékozó fiú. Tehát Isten valóban ő rátalál abban a nyomorúságban, amiben a disznók vájánál van, de a fiúnak kellett végül is elhatározásra jutni. Ezt az elhatározást is valószínűleg Isten ébresztette benne, tehát Istennek, az atyának a segédei voltak azok a körülmények, amik körülvették őt, de neki kellett útra kelni. Tehát cselekvő részese volt ennek a megtalálásnak. Hogy az atyához közel kerüljön, ahhoz neki valóban el kellett indulni. Benne volt a dac, büszkeség, hogy már pedig ő megmutatja, hogy ő jobb és különb életet fog élni, mint az atya, és ő nagyon nem akart megalázkodni. Ezért a büszkeségét le kellett győzni. De Istennek gondja volt rá, hogy a szükség nagyobb volt, és ezért... Tehát ez a tanulság is lehet itt első körben számunkra. Ennek a tékozó fiúnak az pár szót azért mégis a kisebbik fiúról is ejtenék, és utána többet arról, hogy milyen a testvérnek, a nagyobbik fiúnak a helyzete. Úgy gondolom, hogy mind a kettő lehet jellemző ránk. De lehet, hogy inkább a nagyobbik fiúnak a helyzete az, ami számunkra több tanulságot ad. Az atyai háznál sokszor látjuk, fiataloknál talán leginkább, hogy vallásos szülők, hívő szülők gyermekének már elege van az atyai házból. Olyan értelemben, hogy ott minden az igéről szól. Még a csapból is az folyik. Tehát Isten dicsőítése mindent arra vezetnek vissza, és az atyával való kapcsolat kötöttségeket jelent. Ez se szabad, az se szabad, és ez a fiatalabb fiú ezt látta, hogy ő neki szolgálni kell, hűségesnek kell lenni, jónak kell lenni, engedelmesnek, és ő pedig látta a világ kihívásait. és csábító volt számára. Kísértésbe került, úgy, mint ahogyan az első ember Ádám és Éva is kísértésbe került. Azáltal, hogy a kígyó, a sátán megmutatta nekik azt, hogy tehát elferdítette Isten szavát, és azt mondta, hogy hát meg akarja Isten vonni tőletek azt a sok jót, ami ebben a világban van, ebben az édenkertben, és lehetnétek olyanok is, de Isten szűkmarkú, és benneteket korlátoz. Ugyanígy van a kísértés, és amikor az embert megkörnyékezi, hogy ne hallgassatok rá, egy csomó jó dologtól estek el, és most kell megragadni. Ez a világ van, amiben élünk. Ez mindannyiunk számára újra és újra jelen van. Nem tudott ellenállni a kísértésnek. Isten igazi szívbéli közelsége nélkül nem is tud az ember ellenállni a kísértésnek. Az atyának meg lehet figyelni a helyzetét, hogy ő egy szóra kiadta a részét. Furcsa egy kicsit, ugye a mai szülők nem ezt mondják, hogyha valami nagyon mondjuk hasonló helyzet lenne. A vagyont elosztotta, odadta, és már a tékozó fiú el is távozott. És érdekes, hogy az atyától távol került, egy messzi vidékre került. Hát miért kellett messzi vidékre kerülni? Azért, mert a szívében más volt. Azt mondta, hogy majd én megmutatom, hogy másképp is lehet boldognak lenni, sőt, sokkal inkább, majd én az igazi életet élem, azt a nagybetűs életet, amit ő maga elgondolt. Hát tobzódott el, fékozolta a vagyonát. Lehet, hogy nem pontosan tervezte meg mindezt, de mégis ez történt. Ez a függetlenség ugye azt jelentette, hogy távol az atyától. Tehát az, aki például az atya közelében van, jár Isten tiszteletre, mondjuk akár a szülők révén, vagy máskülönben, valahogy Isten közelébe került, akár meg is térhetett, akkor, hogyha távol kerül Istentől, akkor nem jár Isten tiszte, nem kerül a hívők szem elé. Akkor neki nem hiányzik az, hogy majd kérdezzék, hogy de mikor jössz, várunk, meg ilyenek. Tehát ezt lehetett is, vagy hát mindannyian tapasztaltátok ezt konkrétan, és amikor újra közel kerül Istenhez, akkor ismét a régi hívő testvérekkel kezdi a kapcsolatát fölvenni. Az Istentől távol az igazi életnek csak a pótléka. Tehát arra vágyik az az ember is, aki távol van Istentől, hogy őt szeressék, hogy ő szerethessen, hogy öröm legyen az életébe. De ez az öröm meg ez a szeretet, ez csak az igazi szeretetnek a pótléka. És ez kiderül, hogy ezek hamis szeretetek, addig tart, amíg pénze van. Tehát addig vannak jó barátok, segítők, minden, és addig a élvezetekben is van része, és addig ilyen nagyon nagyra is tartják azok az emberek, akik között eldorbézolta a vagyont. És aztán, amint elszegődött disznópásztornak, elkezdett szükséget látni. A disznók vágyúja nagy szerepet játszik az életébe. Nem mindenkinél a megtérésnek az eszköze a disznók vágyúja, de önálla igen. Furcsa lehet számunkra, hogy az atya nem ment utána. Pedig biztosan tudjuk, hogy tudott róla, hogy mi történik ezzel a gyerekkel. Mert amikor jött a nagyobbik fiú, akkor ő megérkezett a mezőről, amikor dolgozott, és akkor nagyon szépen sorolja azt, hogy paráznákra eldorbézolta a vagyont, hogy mi történt vele, és ennek a fiúnak vágod le a hízott borjút. Tehát tudott dolog volt, hogy mi történt, az atya pedig nem adott hírt magáról, nem hívta egyszer se, hogy gyere vissza. De az atyai hívószónál erősebb volt az a szükség, amibe került. Hogyha arra gondolunk, hogy az atya itt az Istent, a mi Istenünket, kegyelmes Istenünket jelképezi, és Istennek voltak hívó szavai, ezek az Istennek az eszközei, azok az eszközök, amik hát megmutatták azt, hogy ébredj már föl, hogy nézd meg, hogy milyen helyről kerültél, és hova jutottál. És a fiú hallgatott erre a hívószóra, érezte a különbséget. Nagyon sok ember van, aki érzi a hívószót, hogy Isten közelébe jobb lenne, de mégsem kell föl, mégsem megy el. Tehát azt a lépést neki kellett megtenni, hogy fölkelt és elment. Le kellett győzni önmagát. Ezt Isten nem teszi meg helyette. Tehát a hívószót a lelkében a vágyat fölébreszti Isten, de a cselekvést helyette nem végzi el. Egy ideig ez a tékozó fiú boldognak gondolta magát, de erről az állapotról, aki Isten nélkül él, az Isten mindig gondoskodik róla, hogy ez a boldognak gondolt állapot egyszer csak megforduljon, találja szembe magát az ember azzal a isteni valósággal, hogy ez a földi pénz akármi nem fog, a teljességet nem fogja nyújtani, ezért ez a hívó szó megjelenik mindenkinek a lelkében, minden ember lelkében, így vagy úgy megjelenik. Aztán már az ember dolga, hogy erre a hívó szóra hallgatva az atyai ház felé vegye az irányt. Tehát aki Isten nélkül keresi a boldogságát, az mindig csalódik, jobb, ha előbb, mint később. Eltékozolja azt a szellemi és fizikai vagyont, amit az embernek Isten ad. Mindenki kap egy útravalót, egy csomagot Istentől, amivel elindítja őt, ami szellemi, fizikai adottságok, képességek, és ezek eltékozolódnak. Az ember azt gondolná, hogy jól befektetem majd, én tudom, hogy mi a jó nekem. Itt a példabeszédek 5.22-ből olvasnék egy igét. Most jó, ez persze, szépen kiírtam magamnak azért, hogy... Aha, köszönöm szépen. Jó, ha van, aki figyel rám. Otthon ez megoldott, mert a feleségem mindig helyre tesz, és nem annyiszor van ilyen probléma. Tehát a példabeszédek 5.22. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Az a legrosszabb szolgaság és rabság, amikor az ember a saját hibája miatt kerül bajba. A legfájdalmasabb, amikor más okoz valami problémát, és amiatt kerülök rossz helyzetbe, akkor megbocsáthatok, és elengedhetem, amikor én magam vagyok, az én magam megszokásai jellememből fakadó, az nehezebb dolog, mert a magammal kell megbirkózni, és a legádázabb az ellenfele az embernek önmaga. És ide kapcsolódik az Ézsaiás 58.6-os ige is. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármat. Tehát az ember fölrakja magára a bilincseket, és Isten azt mondja, hogy akkor vedd le ezeket a bilincseket. Azt tetszik nekem, nem azok az áldozatok, amit egyébként tartani szoktak hozni, és hoznak a zsidók a bűnért való áldozatot, vagy kosoknak a kövérjét mutatják be égő áldozatként, vagy az ember különböző áldozatokat mutat be bőjtől például. Azt mondja Isten, hogy az olyan bőj tetszik, amit, hogy azoktól a bűnöktől szabadulj meg, amit te magad raktál fel. És nyilván ez azt jelenti, hogy Isten ott lesz mögötte, akkor megedzi, megerősíti az akaratodat, hogy ezt a jármat tudd összetörni. Utoljára még a tékozó fiúról talán annyit, hogy hát amikor megérkezik a tényforgó fiú, ugye lajtja viselkedését is látjuk, tudjuk, most én ezt nem részletezném ki, hanem az, hogy ugye új ruhába öltözteti, gyűrűt húz az ujjára a szolgákkal, és sarút a lábára, és ez azt a helyzetet mutatja elébünk, hogy amikor valaki visszamegy az atyai házhoz, akkor nem fogadja az atya úgy, mint ahogyan elment. Tehát úgy Isten nélküli szívvel elmegy, és az önfejére támaszkodik, de amikor visszajön, akkor kell a bűnbánat. Ennek a bűnbánatnak a szavait mondja ez a tékozó fiú, hogy bűnös ember vagyok, hogy eltékozoltam a vagyont, és hogy fogadj engem szolgádnak, most már nem keresem, de tudjátok a tékozó fiú szavait, és az atya látja, hogy új ember kapott vissza, azt az embert, akit ő el tud fogadni, ezért még külsőlegesen is új ruhába öltözteti, mert új ember a régi rongyait, amiben jön a disszó pályától, leveszi és új ruhát kap. Tehát egy új ember jött létre, mert hát mondja is a nagyobbik fiúnak, az én fiam elveszett és megtaláltatott. És ez külsőképpen nálunk ugye a bemerítésben nyilvánul meg, hogy a régi elmúlt, és imé új jött létre. És elkezdének vígadni. A üdvösség öröme ábrázolódik ki ebbe a vígasságba. Nem azért, mint hogyha minek kellene örülni különben. Annak, hogy eltékozolta a vagyont, meg hogy mire tékozol, az nem sok öröm. Hogy viselkednek a földi apák? Jó alaposan megdorgálják, meg megszígyják a gyermeküket, aki ilyen hiába való dolgot csinált. És az atya meg örül. Azért, mert belátásra jutott, hogy amilyen úton elindult, az az út az nem vezet sehova, és újra az atyára bízza magát. Tehát a üdvösség öröme már akkor ott kiábrázolódik, és így van a hívő megtérő emberrel. És hogyha valaki megtér, akkor látszik rajta, az üdvösség öröme kiábrázolódik rajta. Megszabadult a bűnnek a koloncától. És ugyanígy van azoknál az embereknél, akinél a kárhozatnak a árnyéka, akire a kárhozat árnyéka vetül, tehát távol Istentől, de nem is akar Istenhez közeledni, és annak az állapota, annak a keresése, szívfájdalma mutatja, már bemutatja a földi életbe is, hogy mi az az állapot, ami majd a örökké valóságba ki fog teljesedni nála. Helyezzük tehát a hangsúlyt egy kicsit az idősebb fiúra, hiszen számunkra ez valamennyivel több tanúságot jelenthet, bár nem akarom ezt így ennyire hangsúlyozni. Mindig két emberről van szó, nem kettőről van szó a Bibliában. Nem ez a két ember, hanem mindig Istenről és az emberről van szó. Tehát mindig az egyik szereplő Isten, ő lép föl, ő szerepel valamilyen formában, igényt tart az emberre. És a másik szereplő mindig az ember lelke, ami a legértékesebb. Tehát az atyáról és az ember lelkéről, Jézusról és rólam van szó. Tehát személyesen rólad, rólam van szó, és Istenről. Bármilyen részét elővesszük a Bibliának, amikor Jobb szenved, akkor Jobbról és Istenről van szó. Amikor itt a példázatokat nézzük, akkor rólam van szó és Istenről. A elveszett drachmába, a kősziklára épített háznál, a bármely példázatot is a magvető példázatát előveszünk, de még olyan helyeken is, amiről nem gondolnánk, tehát az Ószövetségbe is mindenütt. És ezért érdemes odafigyelni, mert nagyon kevés olyan könyv van a világon, amelyben, hogyha olvassuk, akkor jé, ez rólam szól. Érdemes odafigyelni, mert ez nekem szól. Itt pedig arról van szó, hogy az én teremtőm nekem írt, az én eligazításomra írt egy könyvet, a Szentírást, amit az én figyelmembe ajánl. Hát hogyan viszonyulunk mi ehhez a kegyelemhez? Milyen volt az idősebbünk? Most akkor gondoljuk át, ami pár szóban, egy-két mondatban kiderül, hogy az idősebb fiú szorgalmas volt, dolgozott, engedelmes volt az atyának, mindent úgy csinálta, ahogyan elvárták tőle, és tehát mindenki dicsérte a környezetében. Mondták, ez legalább nem olyan, mint a másik, az a haszontalan, az a tékozó. Legalább ez az atyának van egy jó fia is. Ahogy megérkezik, azt kérdezi, hogy a szolgától, hogy mi dolog ez? Hallja a zenét, a vigasságot, mi dolog ez? Felháborodás hangját halljuk. Valami ilyesmit gondolunk, vagy érzünk benne, hogy mi a tülem. Amikor én vagyok a jó fiú, én vagyok a atyai ház büszkesége, és még mi a tülem mulatoznak. Ebben is szóltak. Hogy lehet ez? Áháb királyról olvastuk, hogy hát meg kívánta Nábót szőlőjét, és hát micsoda dolog az, hogy ő valamit megkívánt, és azt nem lehet megcsinálni, hogy az, hát akkor valamilyen úton, módon megszerzem azt a szőlőt, ugye sok bűn származott belőle. Így benne alázat, és ez a fiú is nem tudott örülni a testvére megtérésének, vagy hazakerülésének. Ugye a 27-28. verset, ha újra olvassuk, akkor azt látjuk, vagy azt olvashatjuk, mire a szolga így felelt, mikor kérdezte, hogy mire való ez. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni, de az apja kijött és kérlelte. Ugye látszik, hogy a szolga nem fogta fel a dolog jelentőségét, mert azt mondta, hogy azért vágatta le az apja a borjút, mert hogy egészségben visszakapta őt. Mert itt többről van szó, mint hogy egészségesen visszajött, ugyanabba a bűnös állapotába, hanem új emberként jött vissza. Ezért volt az atyának ilyen nagy boldogsága. De ezt a nagyobbik fiú sem fogta fel. Tehát megharagudott. Az ember könnyen sértődik. Majdnem minden emberre jellemző. Még az is azt mondja, hogy én nem vagyok sértődés alkat. Na, könnyen lehetne találni olyan dolgot, amire azért csak megsértődik. Tehát az ember azért alapjába véve sértődékeny. Tehát nyilván vannak azért tényleg különbségek. Azt mondhatta, és mondta is igazából itt a későbbiekben, ez az idősebbi fiú, hogy annyit dolgozom, nekem még ennyi se jár. Én nem kapok ilyen jutalmat, engem nem ünnepelnek. Én körülugrálok mindenkit, én dolgozok, én szolgálok, és ez a szolgálat jutalma, a mártír szerepe. Tehát látjuk azt, hogy a hívő ember életében is sokszor ez előjön kísértésként. Családomnak szolgálok, gyerekeimnek, férjemnek, feleségemnek. És aztán egy idő után, akkor, amikor egy ilyen kísértés előjön, akkor kitörhet belőlem az a elégedetlenség, az a keserűség, hogy de hát én annyit tettem, én rám hárul minden teher, én intézem, én csinálom, és összehasonlítja az ember a másikkal, harmadikkal, és ahhoz képest én mennyi mindent, és akkor ez, ennyit kapok vissza, és de akkor tulajdonképpen önmagának szolgál az ember. Tehát nem, ezek nem kerülnek a mennyei, ezek nem mennyei értékek. Isten előtt ezek, elvettem a jutalmát, nem a mennyországba kapom meg. Ettől nem lehet a mennyországba kerülni, hogyha az ember minden betart, olyan ez, mint a farizeusok igazsága. Akik azt mondják, hogy mindent betartottunk. Az utolsó előírást is betartottuk, és megadtuk a tizedet mindenből, és fel vannak háborodva. Azért vannak felháborodva, mert Jézus ezekkel a paráznákkal tölti az időt, vámszedőkkel, bűnös emberekkel, ezeknek bocsát meg. Ahogy mondja az Zákeusnál is Jézus, hogy nem a bűnös embereknek van szükségük a megkérésre, illetve nem a nem bűnös embert mond, hanem tehát nem a betegeknek van szükségük az orvosra, hanem a bűnös embereknek van, azokért jöttem. Tehát akik lelkileg kárt szenvedtek, azoknak a lelkét akarja meggyógyítani. És a farizeusok nem tudták ezt neki megbocsátani, hogy mindenféle parázna nővel is ő ott meggyógyította, lelkileg helyre tette azt a bűnös parázna nőt is, akit meg akartak kövezni. Ő azokért jött. Azoknak a bűnösöknek van szüksége megtérésre Jézusra. És a farizeusok ezt nem tudták megemészteni. Azt mondták, ugye, hogy én sokkal többet teszek le az asztalra. Nekem jogos lenne, hogy olyan megváltó kell nekem, aki engem értékel, nem ezeket a bűnösöket. És lehet mondani még ezen kívül azt is, hogy hát igen, ez egy kicsit megfordítja az ember fejében a dolgokat, akkor most legyek ilyen bűnös parázda, mert a Jézus akkor azokat szereti jobban, és hogyha én egyszerűen törekszem az igazságra, akkor az nem elég. Valóban így van. Tehát, hogyha én járok Isten tiszteletre, mindent betartok, imádkozok is, szolgálataim is van, Jézusnak nem kell ez. Hogyha én itt magamtól olyanná válok, mint ez a nagyobbik fiú, aki nagy igyekezettel minden, és kiderült, hogy igazából végre az ő szívébe sincs más, mint a kisebbi, csak ő eltitkolta, csak ő elsumákolta a dolgot, mert ő neki is csak az kell, ami az atyának a vagyona. Neki is a kecskegida kellett, és az hánytolgatja föl, hogy még egy kecskegidát se kapok tőle. És akkor őnek is az atya ajándék, nem az atya kell, csak az ajándékok, ő is a vagyon. Hát most visszajött a fiú, hát most akkor el van tékozolva a vagyon fel, hát akkor most a másik felét a vagyonnak most azt kell megosztani kettőnk között, ugye akkor kevesebb jut, hát ugye ez... Mind a két fiú hasonló állapotban van, nem akarják az atya közelségét, csak másképpen van, az egyik az nyíltan fölvállalja ezt, a másik pedig egy látszatot kell. Ilyen a vallásos ember, tehát az előbb már mondtam is, de ez most... Akkor ez olyan, hogy akkor azt mondjuk, hogy te vallásos vagy, és aztán sok mindent megcsinálsz, de még se ér semmit. Nem így van, mert a vallásos állapot az egy olyan, ami szintén egy ilyen forró talaj, mint amilyen a disznókvájújánál lévő fiúé. Mert a vallásos ember érzi a lelke mélyén azt, hogy nem igazán tudja teljesíteni. Szívéből nem tud úgy szolgálni, hanem mártírkodik, önmagát tartja különnek. És el tud jutni a vallásos ember is arra az állapotra, ami Istennek tetsző állapot. Milyen a bűnbánattal Istenhez járuló állapot az Istenhez megtetsző. És hogyha valaki bűnbánattal önmagát a felső polcról az alsó polcra helyező ember odaáll Isten elé, akkor Isten azt mondja, hogy majd én megmutatom neked, hogy ugyanazokat a dolgokat, amit te itt most nagy buzgósággal csináltál, az örömmel fogod tenni, és tudsz örülni a bűnös ember megtérésének, mert ha olyan állapotban lett volna ez a nagyobbik fiú, akkor örült volna a tékozló megtérésének, és nem törődött volna azzal, hogy ő most nincs megbecsülve, hiszen az ember, a hívő ember, az Isten által van megbecsülve, és ha az emberek nem becsülik, ez nem bántja őt igazán, mert a legnagyobb megbecsülést már megkapta, az atyának a megbecsülését. Míg a vallásos ember az emberek előtt akar tetszeni, azok megbecsülését akarja elnyerni, és Isten megbecsülését meg elveszíti. Tehát a lényeget elveszíti, a lényegtelent megkapja. Úgy érzi a idősebbi fiú, hogy az atya igazságtalanul bánik vele. Aztán itt olvassuk még itt tovább ebbe az igébe, hogy a 29-30. vers, hogy ő azonban ezt mondta apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Maró gúny van ebbe, és az igazságtalanságnak, a felháborodásnak a szavai vannak itt. Azt mondta, ez a te fiad, nem az én testvérem, hát ez a te fiad, ez a haszontalan senkiházi, hozzátartozik nekem, nincs közöm hozzá. Tehát ítélkezik. Az ítélkezés mindig vele járója az Istentől való eltávolodásnak. Hiszen összehasonlítja az ember a saját életét másokéval. Ha neki már megvan ez is, az is, előrébb jutott, még egyről kettőre, vagy ötről hatra. De, és azt nézi az ember, hogy én meg nem. Annak a gyerekei milyen jól neveltek, milyen szépen esznek, milyen csendben vannak, ilyen hosszú istentisztelet alatt is, az enyém meg olyan rendetlen, hogy borzasztó szégyellem magam miatta. Ez az összehasonlítás az ítélkezéshez vezet. És akkor azt mondja, hát én kineveltem ezeket a gyerekeket, hát a feleségem van otthon vele, és nem nevelte meg, akkor neki lehet fölhányt hordatni. Vádolja az atyát igazságtalansággal, hogy igazságtalanul bánik. Tehát akármelyik állapotban is vagyunk, az atyához kell eljutni. Akár a kisebbik fiú, akár a nagyobbik fiú szerepébe vagyunk. Sokszor belecsúszunk az egyik szerepbe, aztán a másik szerepbe. Nem gondolnám azt, hogy hosszabb ideig vagyunk, mint egyik vagy másik állapotban, vagy valaki rá lehetne húzni ezt, vagy azt. Inkább az, hogy egy-egy helyzetben mondjuk tényleg ez jön elő az emberből. És az atya utána megy ennek a fiúnak, ennek a nagyobbik fiúnak. A kisebbiknek, a tékozónak nem ment utána. Hogy? Ennek meg utána meg kijön és kérleli. Meg szinte az atya megalázza magát és kérleli a fiát, hogy örüljön velük együtt, hogy ez a te testvéred, ő így mondja, ez a te testvéred. Meghalt és feltámadott, és örülnöd kellene. Kérleli, hogy jöjjön vissza. Ugyanis mit gondoltok, melyik van távolabb az atyától, a idősebb vagy a fiatalabb? Mondjuk abban az állapotában, amikor a fiatalabb azt mondja, hogy hát add ki a vagyon rámeső részét, vagy most mondjuk a fia ezt az állapotot nézve, és a idősebbnek ezt az állapotát nézve, ahogy most megjött. melyik lehet távolabb az atyától. Feleségem bólogat, mert már hallottam, hogy én mire gondoltam. Peti? Hát, hogy mindkettő egyforma. Pedig nem. Nagy, nyilván, akkor viszont, mert látom, hogy tudjátok, hogy mire gondolok. Köszönjük, hogy na, mire gondolok? Nem hagylak békén veletek. Dani, mit gondolsz, hogy én mit gondolok? Hogy melyik van távolabb az atyától? Hát jó, persze mindig arra kell gondolni, hogy én, de az a leghatásosabb, ha nem azt mondom, hogy persze tudom a szomszédom meg a másik, na az megéri a pénzét, hanem hát az idősebb fiú van távolabb. Az igeserű ez. Most mind a kettő egyik se hívő. Hát, vagy egyik se. Ugye az, aki a legkisebb fiú, azt mondja, hogy add ki a részemet. Követeli. Nem. A rend szerint meg kell várni az atya halálát, de ő add ki. Mi is sokszor követelünk így, hogy ezt, azt kérem, Uram, hogy add meg. Ez legyen, az legyen, amaz legyen. Menjünk. Számlát kész, add ki. Tehát Istennek az a dolga, hogy engemet megfelelő állapotba tartson, és ehhez különböző dolgok járnak nekem. De na jó, tehát mennyire más az állapota akkor, amikor visszajön az a fiú. Na miért? Mondok egy igét, ami alapján gondolom ezt. Jaj, itt van az, valahol fölírtam. Ja igen, hát az egyiket azt föl se írtam, nem tudom szó szerint idézni. Az pedig az, amikor azt mondta Jézus, hogy hát a paráznanők megelőznek titeket. A bűnösök és a paráznanők, a farizeusoknak mondta, megelőznek titeket az Isten országába. A farizeusok ugye a képviselik igazából véve a idősebb fiúnak az állapotát. Aki példaszerűen él, de igazából véve szíve szerint ugyanúgy nincs közel Istenhez, ő messzebb áll, ő neki szüksége van arra, hogy az atya utána menjen. Mert ő veszélyesebb állapotban van, sokkal veszélyesebb állapotban van, mert az önigazságába el fog veszni. Mert ő egész életét leélheti abba, hogy ő bezeg, én igen, más meg nem. Én jobb vagyok. Sok ember mondja, még hitetlenek is, hogy én nem loptam, nem csaltam, nem én igazán Isten jó és szeret, akkor megbocsátja, amit esetleg elkövettem, tehát én jónak tartják önmagukat. És Isten szerint ez veszélyesebb állapot. Most ezt az igét kiírtam, hogy amikor Jézus, ugye helyet sem látom, szóval, amikor Jézus azt mondja, hogy gyertek ki atyám áldottai, és sorolja, hogy akik ezt, azt, amazt csináltátok, akik meglátogattatok, amikor innom, ennem adtatok, amikor szomjaztam, éhes voltam, és akkor álljatok a jobb oldalon az utolsó ítéletnél, és akkor szólnak ezek, hogy de hát mikor csináltunk mi ilyet? Akkor, amikor hát ilyen, amikor valakivel megcselekedtétek ezt, csak nem ismertük föl. Tehát amikor valakivel, aki nyomorult állapotban volt, tovább felrohásztok, ennem adtatok, és az idősebb fiúnak szüksége volt az atya olyan szeretetére, ami úgy nyilvánul meg, hogy elment és kérlelte. Mondta neki azt, hogy hiszen mindenem a tiéd, velem lehetsz mindig. És ezt a fiú nem érezte, hogy ő ilyen sokat, ő nem kapott ő semmit, azt gondolta, pedig mi is érezhetjük, ha ilyen állapotban lennénk, hogy mindent megkaptunk Jézusban. Jézus lejött hozzánk azért, hogy mi bocsánatot nyerjünk, és ebben mindent megkaptunk, de ha ezt nem érezzük így, hogy mindent megkaptunk, annyira mindent megkaptunk, hogy akár a földi dolgokat el is veszíthetjük, akkor is lehet bennünk az a hála és öröm, amelyben ezt gondolhatjuk, hogy mindent megkaptunk. És ezért megy ezt közölni ezzel a fiúval. Miről tanúskodnak az imádságaink, hálaadásaink, aggódásaink, hogy melyik milyen állapotban vagyunk? Hát talán még annyit, hogy... Tehát ennek a fiúnak az állapota csak külső látszat, felszín volt. És mivel ez egy ilyen felszín, ezért veszélyesebb és távolabbi az atyától. Mert mivel ez az állapot, ez megelégedéssel tölti előtt. Míg a diszkompályánál messze lévő fiú, aki a szorongatott állapotban, őt az atya erővel kényszeríti vissza, de ezt a nagyobbik fiút, ezt nem, ezért az atya többször kell, hogy őt személyesen is megkeresse. Még írtam a Márk 12:30-31-es igét, ami azt mutatja, hogy milyen állapotban van az ember, aki tud örülni a testvérének, annak más ember örömének. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. A második jelze, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat, tehát a nagy parancsolat. Hogy akkor tudom a fele barátomat igazán így szeretni, mint magamat, hogyha Isten is szeretem. Tehát ha Isten szeretete van bennem, ha az atyát szerette volna ez a nagyobbik fiú, akkor szerette volna a testvére megtérésének is örült volna. Ez elárulta őt abban a vonatkozásban, hogy ő igazából nem szerette az atyát, nem akart az atyával együtt lenni, hanem csak az atyának a dolgai kellettek. A zsidók a mai napig nem fogadják el Jézust, a mai napig abban az állapotban vannak, hogy ők más messiást, másfajta messiást várnak. Nem ilyen alázatos, nem a bűnösökhöz lehajló messiást várnak. Akkor sem fogadták el Jézust a farizeusok és az írástudók, és a mai napig is. Míg a kisebbik fiúnak a szerepe az megfelel a pogány megtérőknek a helyzetéhez, aki hát benne él úgy a világban, nincs, ők nem kapták meg a 10 parancsolatot, mi nem kaptuk meg, ezt nem vagyunk zsidók, ezért mondhatni azt, hogy ebbe a bűnös világba éltünk, és ebből térít meg bennünket Isten. Még legutoljára az ügy eszembe jutott, hogy sokan mondják hasonlóan a nagyobbik fiúhoz, hogy hát gyereknek, hogy addig, amíg az én kenyeremet eszed, addig nekem kell szót fogadni, nem ezt meg azt kell csinálnod, vagy nem teheted ezt meg azt. Addig, amíg az én házamban laksz, addig nem. És akkor... De ezt, ha belegondolunk, ez egy borzalmas, kegyetlen mondat. Pedig azt gondolná az ember, hogy hát ez jó, ez igen, mert szigorúan kell nevelni a gyereket, szigorúan kell fogni. De hát én úgy érzem, ez egy rémes mondat. Hát az a rémesség van benne, mint amilyen a nagyobbik fiúnak a... önmagát igaznak tartó, és váddal áll oda atyához, hogy ez a bűnös te fiad, és én bezzeg ezt meg azt mindig dolgozok, szorgalmasan jó vagyok. Na de, hát ez olyan az önigaz ember, tehát, hogy akkor attól legyen jó az én gyerekem, hogy mert én így megfenyegetem a létébe, hogy nem kapsz enni, fiam, ha ezt meg azt. Valahogy mélyebbről kellene fakadni az atya szeretetének, ami, hát nem tudom, lehet, hogy ezekben a dolgokban másképpen is gondolkodtok. A történetnek nincs vége természetesen, azt érezzük, hogy a nagyobbik fiú után ment az atya, és akkor utána így befejeződik, hogy vajon a tékozló fiú bátyja, nagyobbik, vajon megtérte. A két fiú történetének ugye látjuk a tanulságait, egyiket is, másikat is, már nem akarom újra ismételni, de ezek így előttünk állnak. És vizsgáljuk meg magunkat is, hogy hol tartunk. Amen.